A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát destináció. visithargita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
5 perccel múlt 10:30, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Nyári turizmusról, a Csomád-Bálványos hegység turisztikai vonzerejéről, a Szent Anna-tóról és a Mohos-Tőzeglápról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Pro Szent Anna Egyesület ügyvezetője, Dósa Elek Levente, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök én is minden kedves rádióhallgatót.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Kezdjük azzal, hogy hogyan lehet autózni Székelyföldön, mit tapasztalt, hiszen egy sajnálatos történés miatt, egy autóval történt meghibásodás miatt kezdtük későn a műsort, és elnézést kérek ezért a hallgatóktól, szóval hogy lehet autózni Székelyföldön?
Meglepően jól. Néhány helyen van útjavítás, ott lassabban lehet haladni, de egyébként azt mondhatom, hogy egészen jól lehet haladni. Valamivel több, mint 2 óra alatt ide értem Csíkszeredából. Igaz, hogy ahol csak lehetett,
ott siettem. A közlekedési szabályokról ne beszéljünk, ezt most...
Betartottam.
Igen, a sebességet is gondolom. Jó, elkezdődött a nyári szünet a hazai tanintézményekben. Érződik a turista forgalma? Sokan fordulnak meg a Szent Anna-tónál már.
Igen, beindult a nyári szezon, viszont lassabban, mint tavaly. Összehasonlítva a 2 hónapot, 2024 júniusát és 2025 júniusát, az idei júniusunk az egy picivel gyengébb, hát nem is annyira picivel, egy közel 20%-kal. Ez egyik felül feltehetőleg a hűvösebb nyár elő, májusunk is csapadékos hűvös volt, június se volt annyira kedvező időjárás, és feltehetőleg a szabadságjegyeknek a megvonása, meg valamelyest parajdnak az esete is befolyással van térségünkre is.
A környéken milyen látnivalók vannak még? Mit mondanak a turisták, hogy hova mennek még? Hát mondjuk parajd távolságban messze van Szent Anna-tótól, de ott a Csomád-Bálványos hegységnek mi melyek a látványosságai?
Hát az elsődleges turisztikai vonzerők és fogadó felületek az nyilván Tusnádfürdő és Bálványos fürdő, különösképpen a Bálványos reszort. Látványosság szinten vannak a népi fürdők, tehát nálunk a Alcsík, Csomád, Bálványos régójában inkább természeti látványosságok vannak, mint jelentős turisztikai vonzerő. Persze, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek érdekességek. Túrázás van jelen pillanatban, igenis, a gyenge júniusnak valószínűleg az is betudható, hogy Tusnádfürdőn nem működik még a wellness felújítás alatt áll, és úgy tűnik, hogy ott is még csúszás van az újraindítással. Ez is egy fontos vonzerő, ugye, bár nem nagy medencéje, de van egy termál medence, és amíg az a fajta aktivitás nem indul újra, addig Tusnádfürdő is alacsonyabb turizmussal kell számoljon. A népi fürdőket említettem, Apurlányok feredője, ott a közvetlen Büdös Barlang, nyilván Szent Anna-tó, Mohos Tőzegláp, aki szeret túrázni, és túllépik a hisztériás medvefélelmen, akkor ott van például a Buffogóláp, az is egy nagyon, nagyon különleges helyszín. Tusnádfürdőn nemrég, azt hiszem egy éve nyílott egy vadonatúj bowlingpálya, most nemrég adtak át egy érdekes élménycentrumszerűséget a városnak a szélében, egy ilyen amerikai középnyugat mintára aranymosó bázis adtak át, és az most lendül be. Tehát igazából van amit csinálni, hogyha az ember megkeresi. És akkor nyilván majd vannak a távolabbi, hozzánk mérve picit távolabbi Sepsiszentgyőr, Kézdivásárhely környéki vonzerők is.
Igen, és hogy hát vigasztalásként, hogy a Szent Anatóban nem lehet fürödni, úgy láttam, hogy megnyílt a Csiszárfürdő bálványosan. Már tavaly óta működik, de idén is működik,
igen,
már megnyílt.
Igen, nagyon szépen rendbe szedték, folyamatosan alakítgatnak rajta. Az egy nagyon-nagyon kedves népi fürdő, és úgy látom, úgy tudom, hogy ott is egyre inkább növekvőben van a látogatóknak, fürdőzőknek a száma.
Igen, és apropó utazás, javítottak-e valamit a Sepsi-Bükszád és Bálványos közötti útszakaszon, mert hogy ott bizony érik meglepetést, a meglepetések az autóst.
A Nemzeti úton, ami Sepsi-Bükszádot köti össze Kézdivásárhellyel, ott kátyúzás történt, a mélyebb betonrepedéseket kitöltötték. Az eltérőtől Szent Anató fele a Kovásznai szakaszon teljesen újra aszfaltozták, patkát feltöltötték, tehát az most nagyon-nagyon civilizált útszakasz, és a Hargita megyein idén nem történt még egyelőre munka, feltételezem, hogy majd ott is az esetleges nagyobb gödröket majd kátyúzni fogják.
Említette Parajdot, önök üzemeltetők más szemmel nézik a Szent Anna tavat az elmúlt egy hónapban, amióta megtörtént a parajdi bánya katasztrófa, és hát a természet bebizonyította, hogy csodákra is képes, de bizony rombolni is tud, amennyiben hát nem teszi meg az ember a kellő intézkedéseket, hogy ezek ne tudjanak megtörténni. A Szent Annató a maga során veszélynek van kitéve, még akkor is, ha nem következik be egyik napról a másikra, szóval hogyan szemlélik most a Szent Anna tavat az elmúlt egy hónapban?
Természetesen minket is megérintett duplán is a parajdi katasztrófa, egyik felül emberileg, tehát átérezzük azt, hogy mit jelent parajdi lakósnak, parajdi turisztikai operátornak egy ilyen fontos vonzerőnek az elvesztése. Másik felül pedig ez egy ébresztő csengő volt, hogy bizony a probléma akár egyik percről a másikra is bekövetkezhet. Úgy, hogy én azért úgy gondolom, hogy a mi helyzetünkben az jelentősen eltérő, úgy hozzáállásban, mint szituációban a különbség, de hogy benne van a csomagban az, hogy akár nagyon gyorsan változhat egy előrejelzett rossz szituáció. Magyarán ezt úgy értem, és úgy gondolom, hogy sokkal aggódóbban tekintek én is személy szerint a Szent Anató szituációjára. Ugye ott tudjuk, hogy vízminőség probléma van, és az elalgásodással küszködik a Szent Anató. Ami jelentős különbség a parajdi katasztrófát, hogyha már katasztrófáról beszélünk, hogy nálunk nem katasztrofális a szituáció. Épp az interjú kedvéért beszéltem a hosszú távú kutatóval, akinek a munkáját támogatjuk, Máté István tanár úrnak, hogy ugyan még nem sikerült befejezni a 2024-es adatoknak az összesítését, de hogy hogyan nálunk a vízminőséggel, és az jelenthető ki, hogy 23-24-ben amilyen adatok rendelkezésre állnak, stabilnak nevezhetjük a szituációt, tehát nem romlott tovább a helyzet. Jelentősen, vagy rosszabb volt 2022-ben. Így vizuálisan most a turistáknak mondom, akik jártak már a Szent Annatónál, és esetleg régen is, amikor látták, hogy még kék volt a zöld ellenében, hogy a legzöldebb 2021-ben volt. Bocsánat, 2022-ben, 23 és 24-ben, és most 25-ben is jobb a helyzet ebből a szempontból. Természetesen nem jelenthető ki, hogy javuló pályára.
Ez természetes? Módon lett jobb, vagy beavatkoztak már valamilyen szinten?
Természetesen a beavatkozás a szárazföldön. Ugye van egy különleges jogi szituáció a Szent Anna-tónál. A víz az a román államnak a tulajdonában is kezelésében van. Mi csupán decemberben sikerült egyességet kötnünk a vízügyel, hogy rájárási jogunk legyen a tóra. Ez egyébként a beavatkozásban egy jelentős előrelépést jelent. Szárazföldön azok a fájdalmas intézkedések, nincsen piknik, nincsen fürdőzés, nincsen autólehajtás, nincsen jelentős időtartamú ott tartózkodás a tópartján, ami emberéredetű szerves anyag plusz terhelést okoz a tónak. Úgy tűnik, hogy behozta hozzá a fűzött reményeket, ugyanis szerves anyag növekedés, ami kívülről szivárognak be a tóba, nincsen. Most már kijelenthető az, hogy a probléma katalizátora és elsődleges megoldandó gond az a halaknak az eltávolítása.
Az kinek a feladata és a hatásköre lehet?
Mint a folyamatban kiderült, van egy állami intézmény, akinek az illetékességéről, létezéséről tudtunk, de illetékességéről nem. Ez most úgy székelyül mondom, a halügy. Tehát van egy állami intézmény, amelyik a országos halállományt kezeli. Mi mindvégig a folyamatban úgy tudtuk, hogy a Szent Anna-tó az úgy van nyilvántartva, mint egy halak nélküli komplex létformát fenntartani nem képes tó. Közben kiderült, hogy a halügynél nyilvántartásban van véve, no, és akkor innentől kezdve az ő illetékük ezt az állományt kezelni.
És ők akarják ezt kezelni? Mit tapasztalnak?
Mivel, hogy viszonylag friss ez az információ, még nem sikerült velük direkt kapcsolatot teremteni. A halőr az egy kis, nem pejoratív értelemben mondom, de egy kis helyi írnok, Bukarestbe kell eljussunk.
Gondolom nem tudják, hogy hova, mert hogy van egy intézmény, de nem ez az egyetlen, ami létezik, de mégsem, vagy nem tudjuk, majd meglátják.
Az eddigi hozzáállása Parajdal szemben egyébként az állami intézménynek, akik illetékesek a Szent Anna-tónál, pozitív viszont. Tehát mi nem mondhatjuk el például a vízügyről, vagy a természetvédelmi területek most már átalakult ügynökségéről, hogy passzívan, vagy érdektelenül, vagy nehogy Isten ellen véleménnyel dolgoztak volna, vagy lettek volna a szituációban. Sajnos ez a román bürokrácia és román intézményes pókháló, nem tudom másképp jellemezni, ez egy ilyen hihetetlenül lassú és küzdést kívánó szerkezet.
De most szakmailag mit mondanak a hozzáértők? Gyakorlatilag haltalanítható ismét a Szent Anna-tó? Tehát eljuthatnak oda, hogy teljesen kilehalásszák ezt a halállományt, ami ott van? És csak az egyfajta van, vagy közben jelentek meg új fajták is?
A kérdésnek az első része, a kárász esetében úgy a helyi, mind a nemzetközi szakvélemény, hogy egy annyira szívós, gyorsan alkalmazkodó faj, hogy tőle megszabadulni gyakorlatilag lehetetlen. Egyébként a természet képes rá megoldást nyújtani bizonyos szituációkban. De így, hogy élőhelyben biztosítva számára nem lehet megszabadulni tőle. Ahogy mi látjuk is a szakértőkkel való beszélgetések során, azt látjuk, hogy amennyiben ritkítani tudjuk, és ugye ez mondjuk úgy egy komplexebb és időt igénylő folyamat, kiemelődik a kiemelhető halállomány, mert nyilván a nagyon apró halivadékokat nincs eszköz, amivel kivenni, és feltehetőleg maradt annyi regeneráló képessége a tónak, hogy a vízminőség javulását saját magára be tudja indítani és visszaállítani, akkor maradunk egy ütemtervel, aminek mentén tudjuk azt, hogy milyen lépések vannak, tehát hány évente kell lehalászni, vagy akár évente, tehát milyen beavatkozás sorozat van. A másik verzió az ugye az, hogy ha azt látjuk, hogy bár a lehalászható állomány kiemelődött a tóból, és mégis, mert valójában az ivadékok a probléma, a legnagyobb probléma, a nagyok azok, hogy a szaporítás oldalon jelennek meg. Ha azt látjuk, hogy még mindig túlságosan nagy az zooplankton és rovar aratás a halak részéről, akkor jön a B-verzió, a ragadozó halaknak a telepítése, ami ugye akkor egy teljesen más beavatkozású, mert hogy ragadozókat is kell majd ritkítani. A csuka van, mint opció, mert hogy 3 éves koráig hihetetlenül sokat táplálkozik, és az egészet beépíti a növekedésében, viszont 3 éves kora után táplálék csatornává válik. Ez azt jelenti, hogy amit megeszik, az túlnyomó részt fel is dolgozza, és visszaengedi az emésztő csatorna végén a vízben, és a tónak a végső problémája, és a nagy problémája a szerves anyagháztartás, és ennek a mentén az algásodás. Tehát még egyszer a halak katalizátor. És akkor ugye, ha van egy ragadozó állományunk, amelyik tulajdonképpen része lesz a szerves anyag retenciónak, akkor nem oldottunk meg gyakorlatilag semmit. Ez ugye azt jelenti, hogy akkor majd azokat is ki kell emelni. De ez egy további folyamat.
Ez a víz minősége, a víz mennyiségét illetően van-e ok aggodalomra? Nemrégen hallottam egy magyarországi rádióadón, hogy például a Balaton vízszintje idén június közepén 40 centivel volt alacsonyabb, mint ami kellett volna, hogy legyen ebben az időszakban, és ez augusztus végi időszaknak felel meg. Hír végén elmondták, hogy hát nem kell aggódni, szakemberek szerint a kiszáradás veszélye nem fenyegeti a Balaton, de ha már beszélnek róla, azt hiszem, hogy ez egy rossz jel lehet. Szóval tudjuk, hogy a Szent Anna-tónak a táplálója az esővíz, csupán nincs befolyása semmiféle pataknak, forrásnak oda, szóval víz mennyiségét illetően mennyire kell aggódni ezekben a száraz esztendőkben?
Turisztikai szempontból említettem, hogy rossz időnk volt, ugye különösképpen a május az nagyon esős volt, a Szent Anna-tó is a Mohos szemszögéből lesz pedig ez egyenesen hatású, igen. Egyébként elnézést, az mondható el az elmúlt jó néhány évről, hogy az általános megállapítás, miszerint a Szent Anna-tónak a vízháztartása állandó, ez továbbra is kijelenthető. 2010-es évek tájékán, aki emlékszik vissza, nagyon benn volt a tómeder. Viszonyítási alapként az érkezésnél bal oldalt azok a kövek, amelyek most teljesen víz alatt vannak, azokon be lehetett lépegetni. És évről évre visszatöltődött. Idén nem értük el a valaha mért legmagasabb vízállást, van egy vízmérő létszünk a Stég közelében, viszont nem is maradtunk el nagyon veszélyesen a legmagasabb vízállástól. Amit mi mértünk, az lécen mondom 82 centi volt, idén a legmagasabb vízállást, azt 78-at mértünk. Úgyhogy paraméterekben van, algásodás szinten is, vizuálisan is egészen jól állunk, a szekkimélység is még mindig 1 méter tájékán van.
Jó, beszéljünk a mohosról is. Az elmúlt esztendőkben bogártámadás volt a mohos tőzeg lábban. Idén is ez volt, vagy mi a helyzet? Regenerálódhat a mohos ilyen szempontból?
Rosszabbodást nem tapasztaltunk. Az drónfotókon meg a telepi szemlék mentén láttam, hogy a idős állomány, a magas növésű, kijelenthető, hogy most már teljes egészében áldozat a bogártámadásnak. Az felújulás az meglehetősen szép. Valójában most egy olyan válaszvonalnál vagyunk, hogy amennyiben a rovarok az új hajtást is elkezdik támadni, akkor elbúcsúzhatunk az erdei fenyőtől a Móstőzeglábon. Egyébként a jelek arra mutatnak, hogy tetőzött a támadás. Sajnos erre tudományos kutatás nincsen, muszáj előre menjünk azzal, amink van, vagyis nem beavatkozás, szigorúan védett botanikai rezervátum. Természetes folyamatként van ez a bogártámadás nyilvántartva, és így beavatkozás nem történik.
Tehát emberi beavatkozás nem is engedélyezett?
Jelen pillanatban nem. Uh-huh. Volt 2015-16-ban a szárazfáknak az eltávolítása, és ugyanabban a periódusban volt bogárcsapdázásra kísérlet, de az aztán befejeződött. A Román Akadémiának az álláspontja volt ez, hogy nem szükségeltetik a beavatkozás, mert természetes folyamat. Ez lényegében igaz, tehát ezek a rovarfajok, amelyek a fák száradását okozzák, ezek endémikus rovarok, tehát nem egy invazív faj, nem valahonnan beérkeztek is az erdei fenyő állományt támadták meg. Ezek együtt élnek a fenyőkkel. Élőhelygyengülés valószínűleg klímaváltozás is okozhatja. Ez az egyik verzió, a másik pedig az is benne van akár a pakliban, hogy egyszerűen csak egy generációváltásnak vagyunk a tanúi. Ez közeljövőben, de következő néhány évben majd ki fog derülni.
2 percünk van összesen a műsorból. Mit kell tudniuk a turistáknak, akik a Szent Anatóhoz érkeznek, a szabályokat illetően, parkolás, látogatás?
A leglényegesebb dolog az, amit kiemelnék elsősorban, hogy szánjanak időt arra, hogy tájékozódjanak. Sajnos a modern társadalmunkban azt tapasztaljuk, hogy nem szeretnek akár egy betűt se olvasni. Az információk ki vannak függesztve. Amikor megérkeznek a kráterek közötti nyerekben, hagyják az autókat. Az a jegy, amit a beléptető rendszer ad, az egyben látogatói jegy is, azért annyi, amennyi, mert hogy benne van a Mohos látogatása idegenvezetővel, Szent Anna látogatás, mellékhelyiségek, parkolás, tehát egy integrál tarifa. Ezt, hogy ha értik, és tiszteljék a helyi szabályokat. Tehát, hogyha a helyi szabály azt mondja, hogy az út mentén nem hagyom el az autókat, és hazudok a bejáratnál, hogy én már pedig gyalog érkeztem, akkor tartsa be ezt. Amennyiben szüksége van, akkor használja a mellékhelyiségeket. Ne éljen azzal, hogy hát nehogy már az én rövidem, vagy a szükségemnek a kielégítése lenne a probléma, mert valójában az, mert ezek sokszorozódnak. Valójában ennyi, élvezzék a természetet, tiszteljék azt.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Pro Szent Anna Egyesület ügyvezetője, Dósa Elek Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.